Sziasztok! Én Szörnyi Kriszta vagyok, beszélgetőtársam pedig Elstipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. A sorozat névadója a szakember legújabb, a kapcsolataink pszichológiáját bemutató könyve.
Köszöntelek, Erika!
Én is, és a hallgatókat is.
Ez a hatodik rész a Mi Együtt kapcsolataink pszichológiájáról szóló podcast sorozatunkban. Azt kutattuk, hogyan élhetünk harmóniában magunkkal és egymással. Hatodik részben elérkeztünk a család csodalényeihez, a kamaszokhoz. Valóban ufók a kamaszok? Nem is tudom máshogy kérdezni.
Nekem nem, de sok családban igen. Nagyon szeretek kamaszokkal dolgozni, mert hogy rendkívül nyitottak, érdeklődőek, és hogy nem a konzervatív válaszokat, vagy a megszokott válaszokat hozzák. De azért azt tudnunk kell, hogy a természeti népek például nem is ismerik ezt a fogalmat, hogy kamaszkor, mert hogy náluk megvannak azok a rítusok, hogy mivel válik egy fiatal felnőttén, és ez az időszak is, ez egy lerövidített időszak. Tehát nálunk ugye most nagyon sokáig tanul a fiatalok, és gyakorlatilag felnőttként akkor tekintünk valakit, amikor már önállóan el tudja látni magát, önálló döntéseket tud hozni, tehát hogy teljesen független anyagilag is, meg erkölcsileg is a szülőktől. A nyugati társadalmakban ez most nagyon kitolódott, de nem csak emiatt, tehát nem csak társadalmi okai vannak, hanem az idegrendszer változásai is. Azért azt tudjuk ma már kutatásokból, hogy ugye ma már az MR vizsgálatokkal azért sok mindent lehet látni, ugye a prefrontális kéreg, ahol a felelősségvállalásnak a központja van, ami a felnőtt létben egy elengedhetetlen fontos. Ez teljesen másképp működik a kamaszoknál, és másképp a felnőtteknél, és gyakorlatilag az érettségi szintjét az 25 éves korra éri el. Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy a kamaszkor az ma a 25 éves korig tart.
Hát nem semmi. De akkor most feljött bennem egy mondat, hogy ki vagyok idegileg, akkor ez teljesen igaz a kamaszokra, nem?
Igen, teljesen igaz, tehát hogy hormonálisan is vannak ugye ezek a hangulatingadozásai, amiket nehezen viselünk, meg hát keresi is azt, hogy ki vagyok én, és ettől vagyok ki idegileg, tehát hogy a saját identitását, tehát az identitás keresésnek ez egy nagyon fontos időszaka, itt hozza meg a céljait, tervezi meg, itt kezdi meg a párkapcsolatot, tud gyakorolni, tehát, hogy egy csomó olyan, és le kéne válni a szülőkről, tehát egy csomó olyan feladata van a kamaszkornak, amire idegrendszerileg meg nem biztos, hogy érett. És ezért szoktuk azt mondani, hogy igazán a szülők azt hiszik, hogy a kamaszkorban, vagy nagyon sokan, hogy nagyon a kamaszkorban már kamasznak nincs szüksége a családra, a szülőkre, pont azért, mert hogy nagyon előtérbe kerülnek a kortársak és a kortárs kapcsolatok, de hogy nagyon fontos a család, mert hogy igazán a szülőknek kellene átvállalni ezt a pótprefrontális szerepet, tehát hogy ő legyen a pótprefrontális kérge, mert hogy a gyerekek vagy a kamaszok egy csomó mindenért nem úgy tudnak felelősséget vállalni, illetve nagyon erős náluk idegrendszerileg az újdonságkeresés, és ezzel együtt ez a felelősségvállalásnak a hiány. Tehát nem is a feladataiért nem tud felelősséget vállalni, hanem ő nem látja előre, hogy minek mi a következménye. Nagyon sok ilyen kamasz van, hogy buliból mondjuk elmennek osztálykirándulásra, mondjuk a Balatonra, és akkor ott az egyik sátorból mindegyiknek van pénze, de brahiból ellopnak mondjuk egy baseball sapkát, és akkor hát annak súlyos következménye van, főleg ha 18 évesek, és akkor beviszik őket a rendőrségre, és kihallgatás van, és akkor gyakorlatilag ott tudatosul bennük az, ami előtte nem. Előtte nekik ez egy jó hetsz, hanem ott tudatosul bennük azt, hogy ez egy komoly dolog, és hogy ennek komoly felnőtt felelősségi következménye van. És ott telefonálnak kétségbeesve a szüleiknek, hogy jöjjenek értük, vagy csináljanak valamit, vagy tehát, hogy kimehessenek innen a rendőrségről. Nagyon sok ilyen példa van, és hogy ezekből látszik, vagy mondjuk jogosítványt kap, vagy akár jogosítvány nélkül elviszi éjjel hecből az apja autóját, és akkor száguldoznak a városba, és akkor amíg nincsen baj, addig nincs nincs gond, csak azt nem látják, hogy ennek súlyos következményei vannak. Tehát egy kicsit azért felnőttek is vagyunk így néha, hogy mondjuk akár a betegségekkel, hogy mindenkit elér, csak minket nem. Tehát, hogy tényleg, hogy ebbe a hitbe élnek, hogy ő vele nem történhet baj, kivéve a szorongó kamaszokat, hogy nehezen látják a viselkedésüknek a távolabbi következményét.
Ezt mindenképp szögezzük le, hogy ez a serdülőkori krízis, kamaszodás, vagy kamasszá válás, vagy a gyerek és a felnőttkor határán billegés, ez egy teljesen normális dolog, tehát ez mindenkivel megtörténik. Nem tudom miért, a szülők ezt úgy tesznek, mintha elfelejtették volna, és inkább úgy állnak hozzá, hogy jaj, csak ezt éljük túl.
Uh-huh. Ez is baj, hogy ugye, és a gondolat teremt, tehát ezeket hívjuk ilyen önmagát beteljesítő jóslatoknak is, hogy valaki minél jobban fél a gyerekek a maszkorától, annál inkább történnek olyan negatív, mert pont az ő félelme kivetül, és akkor a kamasz megvalósítja pont az ellentetjét. Tehát, hogy egyrészt okot ad az ő félelmére, tehát be is bizonyítja, ezt jelenti az önmagát beteljesítő jóslat, hogy be is bizonyítja, hogy igenis van ok félni, mert én ilyen meg olyan vagyok. A másik meg, hogy nehezen viseljük azt, hogy a gyerekünk, ugye amit mondtam már az előző podcastban, hogy a leválás az egy éves kortól folyamatosan kezdődik, csak addig még azért a szülő irányítani tudja, tehát egy ilyen 10 éves korig a gyereket valamennyire, ma azért egyre nehezebben, de hogy 10 éves kortól már vagy amikor kezdődik a kamaszkor, van akinél még előbb, tehát hogy onnantól már nehéz az a fajta irányítás, amit egy kicsi gyerekkel lehet, hogy megmondom neki, leülök vele, meg nagyjából úgy vannak dolgok, ahogy vannak, és például aki nehezen viseli, hogy mond valamit, és a másikban nincsen fogadókészség, az még nehezebben viseli a kamaszkort. Ráadásul azt is tudjuk, még ha visszatérek az idegrendszeri dolgokra, hogy az agynak a fehér állománya meg növekszik, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabb az információ átadás, tehát hogy a kamaszok a gyors információkat szeretik egyik oldalon, a másik oldalon meg sokan mondják azt, hogy nem akarnak tanulni. Én azt gondolom, hogy ők tanulni akarnak csak izgalmas dolgokat, mert azt is látjuk, hogy egy csomó fiatal mondjuk csinál ilyen podcastokat maga, akkor ír blogokat, az internetre fölrak mindenféle oktatóanyagokat, meg tehát, hogy egy csomó kreatív dolgot csinálnak kamaszok, csak ez nagyon sokszor a szülők szemébe ez nem érték. Tehát azt mondja, hogy mondjuk az egyik gyerek, hogy a lombház készítésről ír blogot, és akkor az apja azt mondja neki, hogy most ebből akarsz megélni, hát ez egy hülyeség, meg inkább tanuljál, meg semmi értelme. És amikor ezt kapja a kamasz az ő kreatív munkájára, hogy ennek semmi értelme, akkor csak azért is ellene megy a szülők elvárásainak. Tehát ő se kap megbecsülést, és ő se ad megbecsülést. Nagyon sokszor itt is elromlik a dolog, hogy az ő kreativitását, vagy mit tudom én, táncolni akar, és hát mellette mondjuk a minimumot meg kell tanulni, de hogy tudok-e én szülőként érdeklődni azok iránt, a kreatív dolgok iránt, ami őt érdekli, hogy most kezdve azt, hogy lehet a szemhéjat szépen kifesteni, egészen odáig, hogy mi a legújabb divat, és bármilyen, azért mondom, a blogírástól a bármiig, és nem leszólom azokat a törekvéseket, amiket ő szeretne.
Igen, én nem gondolom, hogy szülőként ne emlékeznénk a saját kamaszkorunkra, ahogy mondtam, mégis nagyon sokszor hallom, hogy a szülők, és erről is írtál egyébként a kamasz lélektanról szóló könyvedben, hogy mégis az van, hogy nem ismernek rá a gyerekükre, hogy eddig az én gyerekem normális volt, de most egyik napról a másikra megváltozott. Mi történik ilyenkor, vagy mit látunk ilyenkor?
Hát az egyik változás az, hogy a társas kapcsolatok fontosabbá válnak, és ez megint egy normál életkori sajátosság, hogy fontosabb az, hogy a barátommal cseteljek éjszaka, mint hogy mit mond az apám. És ugye ebből érezzük azt, hogy nem normális, hogy az éjszaka fönn van, akkor éjszaka csetel, akkor mindenféle játékokba közösen építenek karaktereket, vagy nem tudom, mit csinálnak. Ugye a szülő sokszor nem is érti, hogy hogy mit csinál a gyereke, és ezért gondolja elítélendőnek, hülyeségnek, hogy valamennyi hangulatingadozás az normális kamaszkorban, és nem is egyedül szeret lenni, hanem ugye most már az okos eszközökön tartják a barátokkal a kapcsolatot, tehát ő bevonul a szobájába, és nem lehet vele beszélni látszólag, akkor ő a társaival van együtt fönt a neten, vagy valamelyik információhordozón, tehát hogy nem biztos, hogy ő egyedül van. Ráadásul ugye a szexualitásban is van egy változás, és fontosabb mondjuk, ha van barátja, vagy barátnője, akkor fontosabb, hogy ő mit mond, mint a szüleim mit mondanak. Meg a leválásnak is, ugye ez már kiskorba is, ahogy egy éves korban mondjuk eltávolodik a gyerek a szülőtől, és aztán másfél éves kortól van egy ilyen újra közeledés, tehát kezd visszatalálni, és már újra, tehát egy éves korban elindul, és fölfedezi a világot, és ugyanez meg is ismétlődik kamaszkorban. Uh-huh. Tehát fölfedezi a világot, és akkor másfél évesen meg kezd visszabújni az anyjába, meg és akkor ezt nevezzük ilyen újra közeledési fázisnak. És hogy a kamasz is úgy tud leválni, hogy akár megtagadja azt az értékrendet is, amit a szülők preferálnak, tehát ez egyfajta eltávolodás, mert ő nem fizikailag távolodik el, van, aki az is, mert elmegy középiskolába, koleszba, de vannak, akik nem fizikailag távolodnak el, mint a járni tanuló gyerek, hogy ő neki nagy teljesítmény az, hogy járni tud, és fizikailag el tud távolodni az anyjától. Most kamaszkorban érzelmileg távolodnak el a gyerekek, tehát hogy nem akarja azt az értékrendet, nem akarja úgy csinálni, ahogy a szülei, ráadásul ugye, amit megint nehezen viselünk, hogy ezzel a kreativitással együtt egy kritikai érzék is nagyon erősen kialakul, és hát látja a ma nagyon dolgozó szülőknél, hogy ő nem akar ennyit dolgozni, tehát ő pénzt akar keresni, de ennyit dolgozni érte nem, és mondjuk az eddig imádott, csodált apját, azt most megveti, hogy miért dolgozik reggeltől estig, meg miért nem él, meg beszól olyanokat, ami megint nem tetszik. Tehát mikor a konyha vacsora asztalnál valamit mond a gyereknek, hogy nézzen ki, és akkor mondja, hogy nézzél magadra, 3 naponta nem borotválkozol, hogy nézel ki. Tehát hogy visszaszól olyanokba, amiben előtte nem. És a kritikai érzék az pont emiatt a kreativitás, mert mondom, itt az idegrendszeri változás, ugye van ez az újdonságkeresés, és hogy kipróbál minden újdonságot, de mi is kipróbáltuk. Tehát, hogy csak másfajta lehetőségeink voltak, tehát mint ami most van a kamasznak. Tehát ez az újdonságkeresés, a társak preferálása, a kreativitás, és mellette meg nagyon erősek az érzelmek. Tehát pont az idegrendszeri változások miatt ilyen nagyon erősek, és lehetnek, jöhetnek elő dükitörések meg. De én azt szoktam mondani a kamasz szülőknek, hogy a kamasznak például a dükitörései is, az egy nagyon fontos, ugye már beszéltünk arról, hogy a dű is egy alapérzelem, csak mindenki azt szeretné, hogy kedves legyen, aranyos, mosolyogjon, meg vidám legyen, de hogy a dühöt is meg kell élni, és ha egy kamasz, például nagyon sok gyereknél ez a gond, hogy semmilyen érzelmet nem él meg, és emiatt a későbbi kapcsolatai is veszélyeztetve vannak, meg a saját egészségei, aki nem tudja megélni az érzelmeit, az vagy pszichoszomatikus beteg lesz, vagy valami pszichés zavara lesz. Uh-huh. Tehát, hogy mert a pszichoszomatikus betegségeknek az a lényege, hogy elnyelem az összes érzelmemet, és testi szintre viszem, és teste fáj a hasam, fáj a fejem, fáj a nem tudom én, mint fáj, tehát, hogy meg egy sor pszichoszomatikus betegség alakul ki. Na most én azt gondolom, hogy a szülőknek örülni kell, hogy a gyerek, tehát a kamasz megéli a dühét, mert az azt jelenti, hogy az összes érzését is meg tudja élni, mert ha egyet meg tud élni, akkor nagyjából sokat meg tud élni. Most nem mondom, hogy mindet, de hogy sokat, és ha én ezt el tudom fogadni, csak nehéz a kamasz dühét elfogadni. Tehát amikor úgy velünk szembe jön, akkor nehéz arra gondolni, hogy de jó, hogy dühös a gyerekem, mert ez az érzelmekhez vezet, vezető út, királyút, ez a királyút, tehát az érzelmekhez vezető királyút, és ez az út vezet ahhoz, hogy boldogabb és teljesebb érzelmi állapotú ember legyen felnőttként. Na, ezt nehéz, mikor bevágta az ajtót.
Főleg elküldött minket a fenébe, akkor...
Egyébként szoktam is viccesen mondani a kamasz szülőknek, hogy vegyék elő a csecsemő meg kisgyerekkorú képeit, hogy milyen bűbájos volt, meg aranyos, meg, mert ez is ott van benne.
Próbálják át.
Tehát, hogy ez is ott van benne. Csak azt kell tudni. Na és ez a legfájóbb szülőként. Hogyha én szülőként ilyen nagyon okos vagyok, tehát ilyen nehezen reagálok érzésekre, akkor mindig a gyereknek a, és ez a kulcs is, a viselkedését látom meg. Tehát nem az érzelmeit, hogy most ő el van keseredve, ő most dühös, és most jogosan dühös, vagy nem jogosan, tehát hogy mit érez a gyerekem. És egy csomó szülő most ebben a racionális világban, hogy itt mindent ilyen nagyon okosba meg kell tudni oldani, és közben szorongunk, meg félünk. Nagyon fontos az, hogy a kicsi gyereknél is fontos, hogy az érzelmeire reagáljunk, és ne a viselkedésére. Tehát kisgyerekkorban, mivel viselkedés, módosítás is dolga a szülőknek, ezért nagyon fontos az, hogy ott a viselkedésre is kell megoldásokat találni. De kamaszkorban, amikor már úgy szoktam mondani, hogy olyan 10 éves korig a ház már fölépült, tehát onnantól már csak a csinosítás megy, hogy milyen legyen a kerítés, milyen színűre színezzünk, de maga a ház tetőig készen van olyan 10 éves korig, tehát a személyiségfejlődésben, és utána is van fejlődés, de már inkább ezek a szülő által a finomítások. Önismeret az halálunkig van, de ez a része, ez aztán folytatódik a kamaszkorban, hogy kamaszkorban nagyon-nagyon fontos, hogy a kamasz érzelmeire reagáljak. Ehhez meg rengeteg kommunikáció kell. Tehát, hogy mit érező, most mi a baj, és nehéz a kamaszokkal kommunikálni. Ezt írtam a könyvbe is, hogy ez a 2 perces kommunikáció, mert hogy a kamasz nem akar kommunikálni velünk, mert ez is a leválásnak a része, és akkor mindenki lesi, és mint a tigris végre kijön a szobájából, akkor így ráugrik a szülő, na ő már azért nem mer kijönni a szobájából, ezt millió kamasz elmondják el, mert akkor az anyja így ráugrik, és akkor mindjárt mi bajod van, miért nem jössz ki, miért nem ez, tehát hogy jó lenne például, ugye a szabályokról is beszéltünk, hogyha megegyeznénk abba a kamaszokkal, mert meg kell egyezni a szabály, és megbeszélnénk akkor, hogy mit tudom én, mikor szeretnék mondjuk én beszélgetni, mert hogy a kamasz mindig abba az időpontba akar beszélgetni, amikor én nem akarok.
Amikor pont nem akarok.
Ez a 11 órakor vagy éjfélkor megjön valahonnan, és akkor te már hót fáradt vagy, már alig várod, hogy ágyba kerülj, már végre mindent elpakoltál, meg mindent a férjeddel is voltál mi együtt, minden volt, tehát már szeretné aludni, és akkor jön a kamasz, és akkor jön valami határtalanul fontos dologgal, de én azt gondolom, és én is nevetem 2 kamasz gyereket, hogy akkor bármilyen fáradt vagyok, le kell vele ülni, de neki viszont tudnia kell, hogy ezt most ő érte teszem, mert egyébként nagyon fáradt vagyok, tehát hogy az én szükségleteimet is érzékelje ő, de most akkor oké, félretesszük ezt, és beszélgetünk. És hogyha ezek a beszélgetések jó ízűek, akkor ezt a kamasz sokszor fogja akarni ismételni, és egyre jobban fog tudni az érzéseit megfogalmazni, amit felnőtteknek is nagyon nehéz, tehát én ezt terápiában sokszor látom, meg én is úgy tanultam, azért az én családom se olyan volt, hogy csak úgy, hogy olyan hamar gyorsan tudtuk az érzelmeinket megfogalmazni, tehát hogy mindig az érzelmeire kell reagálni. És lehetőleg nem minősíteni. Egy külön fejezetet írtam egyébként a kamaszkönyvbe a kommunikációról, mert hogy a kamaszkorban a legfontosabb a kommunikáció, mert ezt az érzelmi kommunikációt, ezt sehol sem tanítják nekünk. És ez az utolsó lehetőség a kamaszkor arra, hogy mondjuk a gyerekünkkel ezt az érzelmi kommunikációt megtanuljuk, ahol elmondom én is az érzéseimet, hogy rám milyen hatást tett, és őtől is megkérdezem az ő érzéseit, és lehetőleg ez ne menjen át ilyen zsarolósba. Ha kér tanácsot, akkor kell tanácsot osztani. De ha nem, akkor az biztos nem lesz jó, amit én mondok. Tehát, hogy ha éppen leválásban van ő. És hogy meg tudom-e érezni, mondjuk az a gyerekem, aki például nem tud, nagyon sok gyereknek gond a pályaválasztás. Tehát, hogy most milyen pályát válaszol. Ez nagyon nehéz. Ez minden korban nehéz volt, de a mai korban aztán főleg nagyon nehéz. Bár ma könnyebben lehet pályát módosítani azért, mint régen. Tehát ezt se kéne ilyen véresen komolyra venni, mint ahogy sok családba teszik ezt, és hogy az ő érzései, tehát elmagyarázzam neki, hogy miért legyél ügyvéd, mert így, meg úgy, meg amúgy, vagy szidom a még rosszabb, hogy te még ezt se tudod eldönteni, mert ha tanultál volna, most nem ennyi pontod lenne, és akkor fővennének ide, meg oda, hanem hogy az érzései, hogy miben tehetetlen ő, és ez milyen érzés neki, és attól fog át billenni az ő tehetetlenségi nyomatékán, és attól fog tudni, lehet, hogy egy hét múlva, két hét múlva dönteni.
Egyáltalán dönteni.
Így van.